Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Köszöntöm Önöket, ez a Mediátor Full Service reklámügynökség és a Trend FM közös kreatív ipari műsora. Azon belül is az ünnepi kiadás húsvét alkalmával két korábbi beszélgetést ismétlünk. Tavaly július 19-én dr. Fazekas Ildikóval, az ÖRT igazgatójával beszélgettünk arról, hogy hogyan lehet az egyszínű, egyszerű reklámok világában a sokszínű emberiséget képviselni. A műsor második felében Barát Zolival, a Mediátor munkatársával készült beszélgetés hallható, amelyben a reklámszakma vizuális hősei voltak a főszereplők.
Rebrief.
Vendégünk dr. Fazekas Ildikó, az önszabályozó reklám testület igazgatója, aki azért van velünk, mert ahogy a korábbiakban elhangzott, az ÖRT megjelentetett egy ajánláscsomagot arról, hogy hogyan érdemes az embereket ábrázolni a reklámokban. Örömmel fogadta az ügynökségi oldal ezt az ajánláscsomagot?
Igen. Az a tapasztalatunk, hogy az ügynökségi oldal, mint a magyar reklámipar fontos szereplője, örömmel fogadta. 16 ügynökség írta eddig alá ezt az ajánlást, és a beküldött jó példák között, bár elsődlegesen nyilván a márkák játsszák a főszerepet, de mögöttük a készítők, az ügynökség szereplői, a castingtól a kreatív szakemberekig mindenki.
Meg a visszajelzés alapján hogy érzitek aktuális gyakorlatokat, azt, ahogy most csinálunk reklámokat, ezeket írják le, netán kodifikálják ezek az ajánlások, vagy igazából egy ilyen ideális helyzetet írnak le, a jövőt vetítik előre, és még el kellene jutni ebbe az állapotba.
Szerintem is, de először is pontosítsuk, hogy ez nem lett a reklámetikai kódex része. A reklámetikai kódex írása, elfogadása egy nagyon széles kört jelent, és a reklámszakma valamennyi szereplőjére nézve majdnem azt mondom, hogy kötelező jellegű és számon kérhető. Ez a vállalás, ez a kódexen túlmutató. Ez azoknak a cégeknek a vállalása, akik úgy gondolják, hogy a jelenlegi helyzetben az ő filozófiájuknak, márkastratégiájuknak része, hogy sokoldalú emberábrázolást mutassanak be. Tehát egyrészt a mai filozófiájuknak, stratégiájuknak is része, de természetesen azért az, hogy ez egy általános legyen már akár a világban, akár Magyarországon, ez egy hosszabb folyamatot jelent. Tehát igen, van benne bizonyos cégek számára egy kívánatos rész, de azt gondolom, hogy itt ami nagyon fontos, hogy kiállunk a sokszínűség, a hiteles kommunikáció mellett, és ugyanakkor ezt egészen odáig végig kell gondolni, az előbb itt említettem a castingot, hogy kiket alkalmazol, kit mutatsz be. Hadd mondjak erre egy példát. Zsűriztem egy német reklámban, egy háromgyerekes családban, az egyik kisfiú vak kisfiú volt. Nem ő játszotta a főszerepet, egy teljesen általános családi ünnepről szólt a film. Vajon benne van-e már a fejünkben? Ha még nincs, akkor tulajdonképpen miért is ne nincs? Akár egy bőrhibás személy, akár az idős ember, mint egy aktív ember, akár egy kerekesszékes, tehát mindenki, aki a környezetünknek és a világnak a része.
Nem lehet, hogyha mondaná talán a hirdetői oldal, hogyha megjelenítünk egy ilyen szokásostól eltérő karaktert egy reklámanyagban, akkor az el fogja vinni a figyelmet a termékről, vagy az üzenetről, vagy egyáltalán arról, amiről az alkotók eredeti szándéka, vagy a hirdető eredeti szándéka szerint a filmnek szólnia kéne.
Persze, mindent lehet mondani, én ezt tudom. Mégis ketté kell választani ezt a témát. Az egyik, hogy nem lehet elvárás, hogyha időseknek szól a termék, akinek fáj a térde, akkor ott jelenjen meg egy fiatal, meg jelenjen meg sprinterfutó. Tehát nyilvánvalóan ez nem elvárás. De a kérdés az, hogy akinek éppen fáj a térde és idős, akkor azt egyben bugyutának ábrázoljuk-e. Tehát itt inkább a megjelenítés, megfogalmazás módja a lényeg. A másik része pedig az, hogy hogyan gondolkodik a reklámozó, meg maga a fogyasztó is a világról. Milyen világ veszi körül, azt szeretné a fogyasztó is valamilyen módon viszont látni. Nem biztos, hogy hitelesebb, hogyha csak 20 éves, szőke, hosszúhajú, műszempillájú, műkörmű hölgyek mutatnak be minden terméket, legyen az mosógép, legyen az autó, vagy bármi más. A világ is sokszínű lett, és egyre inkább elvárás a fogyasztó részéről is, hogy ne csak a márkáról, hanem a világról alkotott kép is valamilyen módon megjelenjen a reklámban.
A hirdetői oldalról, tehát nem az ügynökségektől, hanem a hirdetői oldalról, a márkagazdáktól milyen visszajelzések érkeztek erre az ajánláscsomagra?
Nagyon nagy örömmel fogadták. Talán ez meglepő. 36 hirdető és 16 ügynökség csatlakozott. Ez nem azt jelenti, hogy a többieket nem érdekli, hanem lehet, hogy még belső folyamatban nem jutottak el idáig. A hirdetők között elsődlegesen a nemzetközi vállalatok vannak, de vannak magyar cégek is. Egyre inkább általánosabb a hirdetőknél is, hogy kiállnak azon értékek mellett, hogy nem photoshopolnak túl mindenkit. Nem csak azért, mert fogyasztói elvárás, hanem ez az ő véleményük a világról. Tehát ez egy oda-vissza hatás, én úgy gondolom. Nem hiszem, hogy a reklám befolyásolni tudja az emberek világról alkotott képét, de az, hogy mit tükröz, mi az, amit egy ilyen, a reklámok mégiscsak idealizált világot mutatnak, hiszen a termék jó tulajdonságait emelik ki. Szóval egy ilyen idealizált világban mi az, amit elfogadhatónak, vagy annak a világnak a részének tekintünk, az egyre fontosabb lett a hirdetők számára is. Tehát a reklámszakma igenis beleállt abba, hogy másképp gondolkodik arról, hogy ki az ideális reklámszereplő.
Kicsit menjünk a gyakorlat felé el, méghozzá abba a helyzetbe, amire a műsorvezető társam is az előző blogban utalt, hogy hát azért elő belefutnak reklámkészítők, ügynökségek, gyártók abba a helyzetbe időről időre, hogy valami, amit szerintük már így lehetne ábrázolni, megjeleníteni, az túl sok az ügyfélnek, és az ügynökségek gyakran hivatkoznak arra, hogy az ő progresszív szempontjaikat visszahúzzák az ügyfelek. Tehát, hogy a két oldal között azért van eltérés abban, hogy mi számít hitelesnek, nem hitelesnek. Ezt az ellentmondást hogyan lehet feloldani?
Lépésről lépésre. Tudom, hogy ez nagyon politikus válasz, de mégis azt gondolom, hogy egyik pillanatról a másikra ez nem fog változni, sem az ügynökségi, sem pedig a hirdetői oldalon. Ha van olyan célcsoport, akinek igenis a kizárólag a csini baba a célcsoportja, akkor annak kell megjelennie. Nem lehet oda tuszkolni mellé a nagyit, bármilyen csinos is. De egyébként, ha azt látjuk, hogy igenis egyébként a nagyi is tud csinos lenni, ha most egy kis hirdetőt mondok, ami mindig felhúzom magam, egy automosó cég, ahol nagykeblű hölgyek hasalnak az autón, és azt mondja, hogy akkor most itt csinos vagy, egy nyomda, hogy minket is itt nyomtak, stb. Szóval azért ez még a mai napig is létezik. Én tudom, hogy van, és biztos, hogy vagy a tulajdonos úgy gondolja, hogy ez a menő, mert számára még ez a menő. És valószínű, hogy aki bemegy hozzá, az a reklám hatására megy, és ő is így gondolja. Nem tudjuk egyenként átrajzolni és átsatírozni minden egyes fogyasztónak a fejét. De vannak változások. Volt olyan cég, hadd ne nevezzem már meg, sőt, most már kettő is eszembe jut, de egyiket sem fogom megnevezni a korrektség kedvéért, akiknél korábban igenis egy lány volt, és állandóan csinos volt, semmi köze nem volt a termékhez. Lekerült már, és szakértő jelent meg most már a termékeken. Egy másikban a cég saját autóján voltak festett, vagy nem tudom én, hogy mondjam finoman, hogy ne lehessen azonosítani csinos lányok, és velük nem tudtunk mit csinálni, hiába volt sok fogyasztói panasz, mert az a saját autója volt, nem tudjuk letépni a macicát onnan. És képzeld, változott. Először azt mondták, hogy ez a mi autónk, ezzel mi azt csinálunk, amit akarunk, és igenis, a célcsoportunknak nagyon tetszik. És aztán egyszer csak változik. Tehát vannak változások, én látom ezeket a jeleket, és minél inkább itt nagy cégekről beszéltünk, akik a vállalást tették, nekik nagy reklámkampányaik vannak. Tehát lassan az a tükörkép, amit látni fogunk a reklámokban, azok azt fogják tükrözni, amit látunk, azt látjuk majd ideálisnak a reklámok révén, és azt gondolom, hogy ez hozzá fog segíteni ahhoz, hogy igenis elfogadjuk azt, hogy kortól, nemtől, egészségi állapottól, foglalkozástól függően sokszínű a világ, és a sokszínűségnek megvan a maga szépsége, és megvan a maga értéke.
Fazekas Ildikó, köszönjük szépen!
Köszönöm szépen, és további jó munkát kívánok mindenkinek! Rebrief.
A vendégünk tehát Barát Zoli, a Mediator Kreatív Group hegye. Én elnézést kérek azoktól, akik így a magyar megfelelőjét keresik ezeknek. Zoli az imént azt mondta, hogy nincs ennek a titulusnak magyar megfelelője, de mindenek előtt köszi, hogy itt vagy velünk. Zoli, szervusz!
Sziasztok, én is üdvözlök mindenkit!
A designer vagy reklám, art direktor, ugye ezek elég közel állnak egymáshoz, ezek a kreatív szakmák, de tisztázzuk az elején, hogy egy reklámügynökségben vizuális vonalon art direktorok, grafikusok, DTP-sek, designerek is dolgoznak. Mi a különbség közöttük?
Hát igazából én azzal kezdeném inkább, hogy mi a közös közöttük, tehát igazából egy csapatként dolgozunk. Az a lényeg, hogy gyakorlatilag a majdnem mindenki ugye a vizuál résszel foglalkozik. Amit tudni kell, igazából van egy ilyen lépcső, talán így a legegyszerűbb elmondani, hogy van az art director, ugye ő a copywriter társával gyakorlatilag kitalálják a koncepciót, kitalálják azt, hogy a vizuális megfejtés az mi legyen. Innentől kezdve jön tovább lefele, már leosztódik. Gyakorlatilag delegálják a munkát, hogyha egy jobban tetszik. Hogyha úgy vesszük, hogy nem... Tehát egy art director jó, ha ért mindenhez, de neki nem kell mindenben tökéletesen jónak lennie, mivel hogyha vannak olyan emberek a munkatársai között, akik egyébként segítik a munkáját, akkor ez azért tök összhangba tud lenni. Magyarán, hogyha az art director a copywriterrel kitalálták, hogy legyen egy csodálatos szép képvizuál, utána, hogyha ő ezt továbbadja egy grafik designernek, aki tök ügyes és meg tudja ezt oldani, akkor innentől kezdve az art directornak gyakorlatilag csak felügyelni kell majd a munkát. A grafik designerek ugye rendbe rakják a képvizuált, viszont ők még mindig nem nyomdakészre készítik el, hanem ők layoutokat készítenek, amik mennek ugye jóváhagyásra, javítatásra, mind az ügyfél, mind az art director felügyelete alatt ezt szépen tökéletesítik. És amikor megvan a végleges elfogadott anyag, az kerül le a DTP osztályra, ahol szintén DTP-s kollégák, DTP grafikusok vannak. Ők viszont azzal foglalkoznak, hogy ezt véglegesítsék, ez kimehessen a nyomdába, kimehessen online felületekre. Ők azok, akik felelnek már azért, hogy ez a képvizsuál, ez gyakorlatilag mutálódjon sok-sok apró kicsi más formátumba. Tehát nyilván itt beszélünk arról, hogy bannereknél HTML banner, statik banner, vagy sajtóhirdetések, vagy billboardok, vagy CLP, ugyanazt a képviselőt gyakorlatilag nekik le kell mutálni erre sok platformra.
Igazából te most egy ilyen lépcsőfokokat említettél ezekkel a szerepkörökkel kapcsolatban, de van-e ebbe elágazódás? Tehát, hogy feltétlenül egy grafikus tervező, egy grafikai tervező karrierje a reklámszakmában feltétlenül úgy alakul el, hogy előbb-utóbb art director lesz belőle, vagy elindulhat más senior utakon is?
Szerintem nem feltétlenül art directornak kell lennie igazából. Lehet, hogy picit visszább kéne lépnünk egyet. Tehát kapásból onnan kellene kezdeni, hogy ki az, aki ezt a szakmát választja, ki az, aki úgy dönt, hogy számítógépes grafikus anyagokkal szeretne foglalkozni. Mert általában azért is szokott kezdeni ez a dolog. Ennek lehet egy olyan háttere, hogy valaki elvégzett képzőt, vagy ipart, vagy momét, vagy bármit, de lehet egy olyan háttere is, hogy egyszerűen csak vonzódik a grafik dizájnnak iránt, mert nem tudom, zenei, mint a fiatal korában beleszeretett a flyerekbe, és azt mondta, hogy én is ilyet akarok csinálni. Most mondtam csak egy példát. Most, hogyha innentől az ember elhatározta, elkezd ugye gyűjteni a tapasztalatokat, elkezd elhatározni magam, hogy akkor engem az érdekel, elkezd tanulgatni, Hogyha mázlia van, és sikerül rögtön grafikusként elhelyezkednie, itt viszont már megint ketté ágazik a dolog, mert itt habitus kérdése is. Tehát, hogy gyakorlatilag jellem kérdése is, hogy látni kell, hogy mennyire kreatív az illető, hogyha egy kreatív valakiről beszélünk, akiben igenis ott tombol a vágy, hogy ő tényleg szépeket akar csinálni, és szépeket akar készíteni, szép dolgokat, akkor ő valószínűleg graphic designer lesz, és így fog ebben az irányban haladni. De lehet, hogy egy olyan habitusú ember van, aki inkább egy ilyen zárkózottabb valaki, és ráadásul precíz valaki, és szereti, hogyha megmondják, hogy mi az, amit neki el kell készíteni, akkor ő inkább valószínűleg DTP irányba fog elmozdulni. Mert ugye azt is tudni kell egyébként, hogy a DTP, a grafikus irány, az egy olyan szakma, ami egy iszonyatos nagy türelmet és precizitást igényel az emberektől. Viszont a grafikus szakma az nem igényli meg ezt a fajta precizitást, cserébe ott kreatívnak kell lenne. De hát ott neked nagyon jó ötleteket kell elszállítanod. És szerintem itt ágazik el a két történet majd, és innentől lesz majd az, hogy viszont a grafikus dizájner, ahogy már egyre több tapasztalatot szerez, egyre bátrabb feladatokat lehet neki odaadni, innentől fog tovább lépni, hogy árdirektornak, mert innentől kezdve tud majd koncepcióba gondolkodni, kiküldik egy fotózásra, kiküldik egy forgatásra, szóval gyakorlatilag így nyílik ki a világ, én úgy gondolom.
Az előbb személyiségvonásokat is említettél, hogy ki mennyire zárkózott vagy nyitott, a precizitás jellemzi inkább, vagy inkább az, hogy ötleteken keresztül, vagy ötleteket akar megvalósítani és kifejezni, és azt mondtad, hogy ez döntő abban, hogy milyen vizuális karrierutat jár be az ember a reklámszakmában, de ezen kívül a grafikai iskola, az előzetes tapasztalatok mennyire befolyásolják ezt az utat?
Olyan szempontból befolyásolja szerintem, hogy tök jó, hogy felemlegeted ezt a részét is a dolognak. Ha van egy jó alapod, tegyük fel, 5 évig egyetemen keresztül te vizuális képzést kaptál. Innentől kezdve ez nyilván adottság lesz számodra, egy bizonyos szép érzéket kifejlesz benned, jó eséllyel indulsz arra, hogy belőled egy tök jó grafikus legyen. Eddig úgy rendben van. Viszont, hogyha tehát itt is képbe jön ez, hogy kiből lesz art director, kiből lesz designer. Mert vegyünk két embertípust, vegyük azt, aki nagyon-nagyon nyitott, és szeret csacsogni, és leszereti attolni az operatőrrel, szeret beszélgetni az ügyféllel, ő jó eséllyel árdirektor lesz, mert hogy ő egy sokkal kommunikatívabb történet. De azért ne felejtsük el azokat az embereket is, akik úgymond picit furcsábbak, nem annyira átlagosak, viszont zseniális gondolataik vannak, és nagyon jó ötleteik. Belőlük nagyon-nagyon jó dizájner tud lenni, mert hogy ők egy olyan képi világot tudnak hozni gyakorlatilag, ami valószínű, hogy nekünk átlag embereknek többé van az eszükbe se jutna.
Ha valaki a művészi látványos kifejezésmódnak a lehetőségét keresi, akkor szerinted mennyire csalódhat a reklámszakmában?
Én nem mondom azt, hogy csalódhat. Azt figyelembe kell venni, legalábbis nálunk Magyarországon ez a helyzet, én úgy gondolom. Nekem legalábbis körülbelül 20 éves tapasztalatom van így a szakmában. Én azt kell, hogy mondjam, hogy ugyan az ügyfél edukálható, de csodákat nem várható. El is mondom, hogy miért. Volt, most én nem nevezek nevén senkit, de volt konkrétan olyan történet, ahol leszállítottunk egy meseszép terméket, egy meseszép anyagot, amire az volt a válasz, hogy srácok, nagyon-nagyon szép, imádom, de ennek az 50%-ára sincs szükségem, mert hogy jön majd a vásárló, és nem fogja lemelni a polcról, mert azt hiszi, hogy ez egy prémium termék. Tehát hiába próbáltuk meg nagyon szépre, nagyon jóra megcsinálni, ráadásul figyelembe vettük, mi szerintünk legalábbis a célközönséget, ügyfél között, hogy neki azért ennyire jó nem kell, mert nem fog elkelni a piacon, úgy érzi, hogy fölül pozícionálja majd a terméket a piacon. Viszont azért mondom, hogy nem hiszem, hogy csalódás éri, mert hogyha ezt így fel tudod dolgozni, akkor cserébe mellette a munkahelyed mellett párhuzamosan te fel tudsz építeni magadnak egy olyan szakmai portfóliót, amivel te ugyan egyéni megrendeléseket keresel, és itt találod meg azokat az ügyfeleket, akik viszont nyitottabbak egy olyan minőségi, vizuális anyagra, amit te megálmodtál.
Még van egy utolsó kérdésre lehetőségünk. Egy korábbi rebriefben az hangzott el, hogy a magyar artdirektorokkal az a baj, hogy a munkájuk mögött gyakran nincs koncepció. Ez igaz vajon? Szerinted mit jelent ez?
Nincs koncepció, ez engem meglepne igazából, és egy picit védelmére kerül az árdirektornak, mert hogy nem az árdirektor magában találja a képviselőt, hanem neki van egy egy csapata. Nem is neki van egy csapata, mögött áll egy teljes csapat, mivel mi együtt dolgozunk a stratégiákkal, együtt dolgozunk a szociálosokkal, együtt dolgozunk a szövegírókkal, de hát én nem nagyon találkoztam olyan alkalommal, amikor csak az árdirektorra volt kifejezetten rábízva egy koncepció, és hogy akkor ezt ő vigye végig. Az meg megint említsük meg, hogy azért, amit az előbb is mondtam, hogy nagyon sokszor az ügyfél nincs annyira edukálva, nem tudom ezt szebben fogalmazni, pedig de nem szeretnék bántani senkit, de hogy nagyon sokszor az ügyfél részéről lesz lebutítva az anyag annyira, hogy az már kint a piacon nem lesz annyira izgalmas, mint amennyire meg lett álmodva.
Art direktorként egyébként mennyire feladat az, hogy az ügyfélnek ne csak jó koncepciókat mutassatok, hanem edukáljátok is, és próbáljátok egyre izgalmasabbá tenni a vizuális világát.
Én mindig azt szoktam mondani, amikor jön hozzám egy feladat, hogy legalább 2-3 koncepciót visszünk. Egyes koncepció az mindig a házi feladat, ami több mint valószínű, hogy ügyfél elképzelt és ügyfél elvárt tőlünk, és a 2-3 koncepció az mindig legyen az ügynökségi javaslat. És akkor itt legyen egy médium, és legyen egy, szerintem egy erősebb, ami egy bátrabb kivitelezés.
Köszönjük szépen! Valamivel beljebb kerültünk. Legalábbis mi, remélem a kedves hallgatók, és köszönjük Baráth Zolinak, hogy rendelkezésre állt.
Én köszönöm, sziasztok!
Hölgyeim és uraim, önöknek pedig köszönjük a figyelmet, ez volt már a Rebrief, további jó rádiózást, viszont hallásra!
Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velőser.